Ez itt továbbra is a Tempó, az Inforádió autós magazinja. Beszélgető partnerem továbbra is Surányi Péter, az Autó az Autós Lap főszerkesztője, és most témát váltunk. A következő szűk negyed órában a Lancia témáról fogunk beszélgetni. A Lancia téma új generációját teszteltétek, több autót is idéz. Milyen autókra hajasz, Péter, az autó?
Hát az utóbbi évek legérdekesebb autója volt ez számomra, mert a Lancia, mint egy patinás olasz márka, elsősorban a kényelem, a sportosság és különösképpen az exkluzivitás mértékadó márkája volt. Rengeteg találmányuk volt az autóiparban, és amikor a Fiat megvette a Chryslert, akkor tulajdonképpen a Chrysler modelljei címkézte át Lanciává. Na most ezt elég szkeptikusan néztem, és azt mondtam, hogy az öreg Vincenzo Lancia az kiugrott volna az ablakon, hogyha látja, hogy mi történik a márkájával. És most így a teszt után egy kicsit átalakult a véleményem. A helyzet még ennél is egy kicsit bonyolultabb, mert annak idején, mikor a Fiat megvette a Chryslert, akkor végül is egy amerikai márkát vásárolt meg, de mégsem egy amerikai márkát vásárolt meg, mert a Daimler-Chrysler házasság során a Chrysler egy kis vérfertőzést kapott, és a Chryslerbe beköltözött a Mercedes E-osztály. Tulajdonképpen ez az autó, a Lancia téma, a négy lámpás Mercedes E-osztály alapjai nyugszik, az a padlólemeze, az az első futóműve, az a hátsó futóműve, és ami még sokkal érdekesebb, hogy maga a motor is a Mercedes-től származik, illetve a hozzá kapcsolt ötfokozatú, a Mercedes neve alatt úgy emlékszem, hogy Sport Shift, vagy Sport Shift váltó. Na most a gyártást átvette állítólag a VM, az olasz VM, erről azt kell tudni, hogy egy nagyon-nagyon híres, tradicionális olasz dízelmotor gyártó, de alapjaiban akármilyen szögből nézi az ember, Mercedesnek tűnik, 100%-ig nem vagyok benne biztos, de furat, löket, minden a Mercedes-szel egyező. Ilyen módon egy olyan autó született, amelyiknek egy nagyon jó alapja van, hiszen a Mercedes E-osztályt azt nem kell különösebben bemutatni, elől a kategóriájában is különlegesnek vagy finomnak számító kettős lengőkaros felfüggesztéssel, hátsó kerékhajtással, hátul egy úgynevezett dead-ion rendszer van, ami azt jelenti, hogy a differenciálmű fixen föl van rögzítve, és a két független lengőkaron lengnek, illetve hajtja a kerekeket a motor.
Ugye, akinek a Lancia téma esetleg nem ugrik be azonnal, mekkora ez az autó, Péter? Tehát milyen kategórián? Nyilván az E-osztály az azért idézi, hogy mekkora a méretű és milyen kategóriáról beszélünk, de hogyan jellemeznél mégis, hogyha mondjuk csak külsőt kellene leírnod?
Ez is egy ravasz kérdés, mert ugyan az E-osztály alapjaim van, de ez az autó 5 méter 3 centi hosszú, irgalmatlanul hosszú, egy hatalmas autó, így kategóriájában is elég nehéz besorolni, mert igazság szerint följebb van, mint amit az alapja mondana, és mindenhez még a tengely távja az több mint 3 méter, 3 méter 52 milliméter, ami nagyon-nagyon hosszúnak számít. Ez a teljes kényelmét egyébként el is árulja az autónak, hatalmas helyek vannak benne, sajnos a hátsó kerékhajtás miatt a kardán alagút magas, de elől-hátul rendkívül tágas, a csomagtere is viszonylag nagy, 462 liter. Na most a menet tulajdonságairól, talán az a legfontosabb tulajdonsága, hogy örökölte azokat a Mercedes jegyeket, amiket alapvetően az E-osztály tudott. Ezt annyira örökölte, hogy egyébként a kollégáim is azt mondják, hogy becsukott szemmel is a Mercedesre emlékeztetne, hogy mozogna. Kívülről egyébként ezt az amerikai formát, ezt a Chrysler formát néhány olasz öltöztetési trükkel úgy átszabták, hogy viszonylag jól sikerült ahhoz képest, hogy milyen kevés elemet változtattak meg az autón. Azt mondanám, hogy egy kicsit valóban olaszos márka született. Nagyon jó a felfüggesztés stabilitási szempontból is, hangszigetelési és vibrációs szempontból is, és megkapta azokat a fontosabb szerelvényeket, amiket szerintem szintén a Mercedesből örökölt, ezt egyébként nem tudom pontosan megmondani, de például egy követő radar van benne, ami a sebességtartó automatikával van összekötve, és képes követni az előttes forgalmat. Hihetetlenül nagy a csend benne, kettős üvegek vannak az egész autón, ettől különösen csendes, nagyon jó a hangszigetelése egyébként is, ami egy nagyon hátrányos tulajdonság, hogy az ember beszáll a kocsiba, és nem tudja becsukni az ajtót, vagy behúzni az ajtót, mert olyan szélesre tárul az első ajtó, hogy egyszerűen tényleg nem lehet elérni.
Talán a Lancia az az olasz autó, amelyiken leginkább megszokottak a különleges világítótestek, például hogy a különleges formák. Mennyire őrzi ezt az új generációs téma?
Hát ha egy kicsit cinikus akarok lenni, akkor a bemutatóján azt mondták egyébként, mikor mondtam, hogy kicsit túlságosan hasonlít a Chryslerre, hogy nézzem meg a hátsó lámpáit az autónak, ez 100%-ig olasz munka. Hát körülbelül ennyit tudok róla mondani. Ha beülünk, akkor belül is megmaradtak egyébként némileg ezek a Mercedes jegyek, például elektromos a kormányoszlop mozgatása, két síkban mozog, ez a bizonyos, akik Mercedes vezetnek, ismerik ezt a bizonyos index ablaktörlő kapcsolót, gyakorlatilag a kormányon bal oldalon egy bajusz kapcsoló van, ez is a Mercedesre jellemző egyébként, és jellemző rá az a csendes 60 fokos V6-os motor, ami benne van, ez is tulajdonképpen a Mercedesre jellemző, ez egy 2987 köbcentés 3 literes V-motor, 550 Nm-rel, 239 lóerővel, és egy nagyon jó 5 fokozatú automata váltóval, amelyik önmagában, mint automata is nagyon jó kapcsol, de egy ilyen kézi kapcsolásra az ember jobbra-balra váltogatja, vagy mozgatja az előválasztó karját, hogy nagyon-nagyon gyorsan, és gyakorlatilag teljesen rángatásmentesen kapcsol. Érdekesség még talán az, hogy a Fiat megemelte a garanciális időszakát az autónak, ez egy 4 éves teljes körű garanciát kapott, nálunk nem a legjobb felszereltség volt, hanem a Platinum, az egyel az executive alatt van, és hát persze ez az autó nem olcsó, 14.199.000 forint, amivel teljesen illeszkedik abba a körbe, amelyikben szerepel, de talán annyi a differencia, hogy ahogy az előbb elmondtam, a hossz miatt talán ezért az árért egy nagyobb autót kapunk, mint a kategóriájában a többi.
Milyen volt vezetni, Péter? Hogy érezted benne magad?
Tulajdonképpen nagyon jól. Megmondom, hogy miért. Nem egy hivalkodó autó. Egy igazi szürke eminenciás, nagyon-nagyon elegáns. Ez mindenkinek feltűnik, az utcáról integetnek, és tényleg a nagy közönségnek tetszik az autó. Tehát ilyen szempontból ezzel a visszafogott személyiségével messze-messze kitűnik a sorból. Ezen kívül a tesztfogyasztása 7,1 liter volt. Úgy szólván csak országúton mentem vele, tehát ez azt lehet mondani egy országúti érték, de egy 3 literes 239 lóerős autóhoz képest nagyon jó érték. A gyári fogyasztása egyébként a városi adatok szerint 9,6, amit biztos, hogy nem tud egyébként. 5,9 liter az országúton, városon kívül, és 7,9 a vegyes fogyasztása. Még talán a paramétereiről 7,8 másodperc alatt gyorsul 100-ra, 230 km/h a végsebessége. Én szerintem ez az autó azoknak lehet igazából hasznos, akik szeretnek finom autóval ülni, szeretik a rangjukat rejtve hordozni, és még egy szempont van, a hátsó kerékhajtás összes rossz tulajdonsága ebben is megvan. Egy nagyon jó autós újságíró mondta nekem, hogy a hátsó kerékhajtás egy nagyon olcsó megoldás, egy nagyon egyszerű megoldás, és egy nagyon rossz megoldás, amire az autógyárak 1000 millió elektronikát szerelnek föl, hogy jobban vezethető legyen, kevésbé legyen balesetveszélyes, de ezzel még tovább rontják a paramétereit. Na most, aki ettől el akarja magát tolni egy kicsit, az megvásárolhatja ezt az autót a 3,6 literes Pentastar motorral, ez benzinmotor, és 4x4-es, az egy 4 kerékhajtásos verzióban is.
Surányi Pétert, az Autó az Autósra főszerkesztőjét hallották. Köszönöm szépen, Péter.
Nagyon szívesen. Viszontlátásra. Szia.
Ezzel véget ért a Tempó, az Inforádió autós magazinja. Találkozunk egy hét múlva, kedden este 17:30. Ne feledjék, mindenkit hazavárnak. Búcsúzik a műsorvezető Klavai Richard. Viszonthallásra. Minden jót.